19. fejezet Krok apó megjelenik. Mikor ezeket a híreket megtudta Fáji, halálos ijedelem szállta meg. Nem csak őt, de budai urabat, a tisztartót is, ki babonás ragaszkodást érzett a család iránt, melyet ősei szolgáltak. A szemét alig ismerte, de elég volt tudnia, hogy ez az utolsó sarj. Mikor ezt leteszik a doboruszkai sírboltba, akkor felfordítják a címerpajzsot, és soha se látja többé élő szem, se a lovak kantárján, se a kastélyok homlokzatán, se a hintók ajtajain, sehol, sehol, sehol. Ezek a földek persze itt maradnának, és azért mindig lennének valakié, és ez olyan furcsa volt neki. Valamit tennünk kellene, vélte a tisztartó, és a fogai vacogtak. Fáj rámeresztette a megüvegesedett szemeit, hát mit tegyünk? Talán jelentést kellene tenni a vármegyéhez. A vármegyéhez ugyan menjen vele, Domina, a pokolba fakad ki Fáj. Ha a vármegye már a világ kezdetekor meg lett volna, higgy el, még ma is nyomozás alatt lenne, hogy kiölte meg Gábert. Sőt, a megyei fiskus annyira összezavarja vala, hogy ezután se lehetne többé konstatálni, nem tudja mit? Fogasson rögtön, és hozza ki nekem Ungvárról a doktort, mert érzem, hogy beteg leszek. Ez egy, igenis értem. A másik az, hogy keressen ott föl egy Krok Mátyás nevű öreg polgárt, akinek valahol az orosz templom mögött kell laknia a saját kőházába. Ezt az öreg embert is hozza ki Bozosra. A tisztartó elment, és uzsonna tájban már vissza is jött. A két kívánt urat felültette a hintóba, ő maga ott fogadott föl egy parasztszekeret, azt mondta, hogy egészségi szempontból teszi, mert csömör van a hátában, és a parasztszekér kirázza. Váltig erősködött a doktor, hogy majd ír ő ez ellen valamit, mert a kocsirázás nem föltétlenül biztos szer, de a tisztartó még le is torkolta. Már engedje meg, kérem, de én csak jobban tudom az úrnál, hogy nekem mi kell. Hanem annyi esze volt, hogy a parasztszekérbe a négy urasági lóból a két jobbat fogadta be, és így egy fél órával hamarabb ért Bozosra náluknál. Fáj csalódottan förmet rá. Mi ez? Hát nem mondtam én magának, Domina, hogy két szemét hozzon ki? De most az egyszer meg nem juhászodék a tisztartó, sőt, neki állott föllebb. Olyan piros volt a haragtól, mint egy pulykakakas. Hát azt miért nem mondta Spektábilis, hogy ki az a Krok? No, én azzal nem ülök egy kocsin, inkább megyek gyalog, mezitláb, tüskés bokrokba lépkedve. Különben mindjárt itt lesznek az urasági hintón. No, kérlette Fáj, megbecsülve benne a nemzeti virtust. Hiszen jó van, no, de azért ne egye meg mindjárt az embert. Mikor ez a görcsös állapotom van, tudja, hogy milyen ingerlékeny vagyok. Ami pedig a Krokot illeti, ugyan látott-e maga Domine ürgét önteni? Hát hogy ne láttam volna? És kiköntötték? Többnyire olácigányok. Na ugye, mert lássa, nagy ritkaság az, hogy megyés püspökök öntöttek volna ürgét. Azért hát grácia a Krok szegény fejének. Ugyanis ez a Krok Mátyás volt az, aki egykor Martinovics apátnál inaskodék Pesten. Akkoriban két inas tartott Martinovics, kik forró nyári estéken, ha az úr nem volt otthon, mesztelenre vetkőzve az apát szellős ruháit öltötték föl, és úgy ütötték a durákot. Tetszett nekik a szituáció, melyet a tükör visszavetett, két durákozó apát úr. Egyszer váratlanul hamarabb jött haza többet magával Martinovics, és zörgetett az ajtón. Az egyik inas, aki nem volt begombolkozva, gyorsan átformálódott, és ajtót ment nyitni, a másik, az a bizonyos Krok, zavarában bebújt az ágy alá, kihallgatta az összeesküvők terveit, és elárult a Bécsben. Ahol aztán titkos rendőrnek alkalmazták, amely szakmában nagy hírességre tett szert, míg végre öregnapjaiban, szülővárosában, Ungváron vett birtokot és házat. Itt azonban csak az elátkozott ember néven ösmerték a lakosok, és nem érintkeztek vele. Apró kis emberke volt ez a Krok Mátyás, ugye 70 év körül, csupa fehér volt azon minden, a haja, a szakál, a szemöldje és a szempillái, még a szeme is fehéres vészszínű volt, de úgy villogott, mint valami fényes üveg. És úgy szúrt, mintha két gombos tű fúródnék a testébe, aki rá néz. Fáji már régebről ösmerte őt, és bár szokott gyomorgörcsei kezdtek jelentkezni, és arca szinte vonaglott a kintól, mégis nyájasan fogadta, amikor belépett a doktorral. Jó napot, öreg Krok! Hát, hogy állunk az úr színe előtt, mi? Még elég fürge, hé? Az ördögbe is az apám lehetne. És hogy néz ki? Köszönöm, doktor, hogy eljött. Jó útjuk volt, mi? Kutyául vagyok, kedves doktor, de csak foglaljon helyet. Elsőbb az embernek a lelke. Na, az is beteg, de azt most a vén krok fogja megkúrálni, csak majd azután térünk át a hitvány testre. És ezzel beintette krokkot egy hunyorítással a belső szobák egyikébe. Tudja-e, miért hivattam, krokkapó? Azért hivattam, hogy az én gyámfiam, Butler János gróf bizonyos gyanús körülmények közt eltűnt, vagy legalább nem odament, ahová én küldtem. Krok egy szót se szót, csak hunyorgatott azokkal a fehér pilláival, néha-néha megnyomogatta nagy ujjával a homlokát, melyen ezer ránc volt, de ezek a ráncok az ős imitása alatt megmozdultak, mint a pacal fodrai, és más-más kifejezést adtak arcának. Fáj elmondta a körülményeket, hogy Kaposról visszaküldte a kocsiját, és nem hallgatta el azt sem, hogy a fiatal gróf még zöld egy kicsit, túlérzékeny, habozó jellemű, de becsületes, igazlelkű és tiszta életű, sem nem korhely, sem nem kártyás, sem nem parázna, arról az oldalról nem érhette át semmi veszély, hanem van egy más oldal, egy kis katasztrófa, amely e napokban történt. Krok apó bólintott a fejével. Ösmerem az esetet. Ez a dőri, igen, dőri dolog. De csak tessék elmondani. Mikor aztán Fáj mindent elmondott, amit jelentékenynek tartott, akkor Krok apó tett néhány kérdést. Megígérte-e Butler gróf, hogy Pozsonyba megy? Igen, abba maradtunk, de égő érdeke is, mert nagyon szereti a menyasszonyát. Nincsen-e a menyasszonyánál Bornócon? Hogy nincs, hát oda is küldtem volt csatlós, de különben is megvan mondva, hogy addig nem találkozhat a menyasszonyával, amíg a pör le nem folyik, és ebben ő tökéletes gavallér, nem fog vele találkozni. Igen, mit gondol a tekintetes úr? Én nem merek semmit se gondolni. A tekintetes úr az öngyilkosságot gyanítja, mondá Krok szúró szemeit rászegezve. Hát fájdalom nem lehetetlen. A fiú ábrándozó, a Werther keserveit könyv nélkül tudja. Bolondság, bolondság, dünnyögte Krok úr. A jó könyvek nem ölik meg az embert, a rosszak már hamarabb, de az ember 150 000 holddal van beoltva az öngyilkosság ellen. Hát, akármilyen könyvet kihever. Maga tehát azt hiszi. Én azt hiszem, hogy az egész dolog bagatel. Az egyik szememet és az egyik fülemet bízvást otthon hagyhattam volna a feleségemnek, aki süket és rövidlátó. Nem értem önt. Azt akarom ezzel mondani, hogy a tekintetes úr a műesztergályossal faragtott egy fejszennyelet, amit az öreg béres is meg tudott volna csinálni. És önérzetesen szippantott a Bornót szelencéjéből. Fáj szemlátomást élett, hogy az éles eszű rendőr kezébe veszi az esetet. Azon gondolkodott, hogy nem adná 10 aranyért, ha most belenézhetne a koponyájába Kroknak. Vajon olyan ráncos-e az belülről is? És mi lehet ezekben a ráncokban? Próbálta kiszedni. Ugyanapó, mondja meg nekem, mire állapítja, hogy oly csekélybe veszi az esetet? Mert hát nincs is eset. Hogy-hogy, csodálkozik Fáj úr. Hát, úgy, hogy most például azt kérdezem én a tekintetes úrtól, hogy nincs-e valamelyik kulcsa elveszve? Nem tudnám, hogy el volna veszve. Na jó, hát ugye nincs elveszve. De ha elkezdi keresni valamelyiket, és nem találja abban a pillanatban, mindjárt el van veszve, ha? Igaz-e vagy sem? Hát ez bizony igaz lehet. Hát lássa, ha a grófot nem keresné, a gróf nem volna elveszve. Ellenben, ha engem most ungvárom, a Lepicki komán próbálna keresni, és nem találna, mit gondol a tekintetes úr, elvolnék-e én azért veszve? Fáj valóságosan belekezdett zavarodni. ebbe a különleges logikába. Úgy ám Krokkapó tört ki nagy bosszankodással, de ne tartson engem bolond embernek, akinek aggódó lelkéből, mint a repet sírból kísértetek kell neki ok nélkül. Hát nem magamtól gondoltam én ezt, hanem az egész környék suttogja, hogy Dőri pusztítatt el Butler cinkosok által. Krokkapó nevetett.
Hát hogy ne suttogná, mikor a tekintetes úr nagy sebben lobbal keresteti, és föllármázza az egész környéket. A tekintetes úr elhullajt egy kis semmit, egy kis magot, a pletyka fölszedés visszahozza, mint megnövesztett palánt. Hát persze, hogy most megrémült tőle, pedig alapjában nem történt egyéb, mint hogy Butler gróf nincs Bozoson, és nem tudni, hogy hol van.
Hát mégis derék ember maga szinte meg tud engem vigasztalni. Már nem is érzem a kólikámat, az ördög vigye azt a doktort, hogy kihozattam, ám már most mit mondjak neki? És kedvetlenül kezdte a fejét vakarni. Hát ugye elvállalja, hogy kinyomozza a grófot, de tudja csak titokba, föltűnés nélkül.
Én mindent elvállalok, ami pénzt hoz.
És azonnal belefog?
Azonnal, de engedje meg, hogy a kastély személyzetét kihallgathassam.
Mindenben kezire járok. Rendelkezzék a cselédséggel, a fogatokkal, csak siessen, siessen.
2x24 óra múlva tudni fogja, hol van a gróf.
Nagyon hálás leszek, nagyon meg lesz elégedve Krokkapó. Ennyi, mit mondjak én már most annak a doktornak? Krokkapó mindjárt a munkájához fogott, kihallgatván a belső cselédeket. Kedves, nyájas és mégis imponáló modora volt, mely mindjárt megvesztegeti és közlékenyé teszi, akit megszólít. Azon felül nagyon tisztességes úrnak látszott, igazi patriárka benyomását tette, szelítség, jóság van a tekintetében. Isten is néha szorultságból jó, emberek gardrobjából veszi a gonoszok számára az ábrázatokat. Ruházata se volt megfelelő lelkéhez, tetőtől talpig magyar ruhát viselt, még sarkantyú is volt a kordován csizmáján. Az ördög se gondolná, hanem éppen ő bele volna bújva, hogy ez valaha detektív volt. Az volt Bécsben, és hogy vérpadra juttatott egy csomó rajongó magyart. A cselédek nem tudtak semmi lényegeset. A gróf ott volt 3-4 napig, és az alatt nem érintkezett idegennel. A kastélyban sem tett látogatást senki.
Hol lakott a gróf?
A park déli részére néző lakosztályban.
Vezess oda csak, édes fiam,
kérte a kobonnyikot. Krokkapó fölturkált mindent a szobákban, de nem talált semmit.
Ki szokott itt söpörni?
Egy nőcseléd.
Szépe,
fiacskám, csúnya.
No, hál' Istennek,
mondta Krokkapó a jóízűség kedvéért nagy megkönnyebbülés színlelve.
Mert így legalább nem veszedelmes reám nézve, ha beküldi.
A komornyik röhögött, és kisvártatva betuszkolt az ajtón egy 60 felé járó asszonyt, valamelyik elhalt béres özvegyét.
No, hugocskám, hát hallom, hogy te szoktál itt takarítani.
A vén portéka erre egy hirtelen mozdulattal megnyálaszta ujjait, és a haját kezdte velük illőbb rendben megtapasztani a homlokán.
Én. Nem söpörtett ki szívem a gróf után, mikor elment a papírokat, holmi eltépett kis papírokat, tudod, amelyekre írva van valami?
Hát, az bizony meg lehet.
Nem tudnád azokat megtalálni, elnye de derék menyecske lennél akkor.
Ha bizonyosan megtalálom, egy nagy ládába hányjuk innen a szemetet, és oly ritkán kell söpörni, hogy a régi szemét mind bent van most is.
No, szaladj hát, lelkem, eszem a szentedet.
És ki is perdült a vén csoroszja, most már olyan fürgén, mint egy orsó, nem győzően útközben a folyosókon eldicsérni az ott ácsorgó cselédek előtt azt a megenni való kedves öreg urat. Maga a becsület minden szava, minden mozdulata. Hozta is a kötényében mindjárt a tömérdek eltépett papírocskát, amelyekből Krokkapó elzárkózván csak hamar összerakott egy fragmentumot. Kedves piroskám, csodálkozom, hogy nem írsz, talán csak nem tiltották el a levelezést is, mert az borzasztó lenne. Itt véget ért a levél. Aztán összerakott egy másikat. Kedves piroskám, Az a sejtelem kínoz éjjel-nappal, hogy nem szeretsz, mert ha szeretnél, írtál volna. Tudnád, hogy más vigasztalás mostani bánatomban nem lehet. Vagy talán eltiltották a levelezést, ami borzasztó lenne. Ez a levél is töredék maradt. Úgy látszik, nem volt megelégedve a kezdettel, elcsapta. Még vagy 6 ilyen levélkezdetet talált, mindegyikben ugyanaz a panasz jobban rosszabbul kifejezve. Valószínű azonban, hogy egy levél mégis sikerült, és hogy azt innen elküldte, de voltak eszemétben más, mégpedig női írással befirkált papírszeletek is. Ezeket hasonlóan összeragasztotta Krok apó, és nagy nehezen elolvasta a következőket. Kedves öcsém, kívánom Istentől, hogy ezen levelem legalább friss, jó egészségben találjon. Piroska beteg, leveleid csak összeráznák az idegzetét. Tudod, szegényke, milyen filigran. Kíméld őt, ha szereted, és szeresd becsületes szerelemmel. Ne haragudj, hogy ezt megmondom, édes Janikám, és hozzáintézett leveledet felbontatlanul visszaszármaztatom bizodalma szolgalegényed által. Én nénéd vagyok, neked tőlem fölverted a szót, ki a te javadért imádkozom Istenhez, mivel hogy tégedet nagy megpróbáltatásba taszítani méltóztatott, de azt nem akarhatom, hogy annak a szelíd báránykának, aki úgyis eleget szenved, érted, mert érted, beteg ő, kedves fiam, még jó hírnevét is folt érje abból az árnyékból, melyet Isten bal keze vett szerencsétekre. Ám a szerencse megfordulhat és meg is fog fordulni, mert hiszen két keze van az Istennek, a másik nefé nem fagyott el, és mozdítja majd azt is. De a hírnév, édesfiam, minden hajadonnak a legfőbb kincse, és meg sem fordulhat a hírnév, mert ha elől rossz volt, soha se lehet az utána valóval tökéletesen jó. Mit szólnának az emberek, ha ő most veled levelezne, vagy ha együtt találkoznátok? Éppen csak ti ketten vagytok mindenek közt, akiknek egymást kerülni illendő lészen. Így kívánja azt a jámborságból oltott úri erkölcs, nem különben a leány atya úr, aki reán bízta őt, míg ő maga te érted fáradozik Budán, mihez Isten adjon neki erőt, egészséget, szerencsét, és szabadítson meg minnyájatokat a gonosztól, hiszen tudod, kit gondolok. Az is nagyon fáj, hogy hozzánk se hívhatlak emmiatt, pedig mi szép most a kert a tegnapi eső után. Egyéb jó azonban kerül most bennünket. A gyümölcsfák egy része elfagyott, a zsigafiunk hátaslova, a lepke pedig ugrás közben beleszúrta magát a karóba. Jaj, milyen felfordulás patália van most emiatt a háznál, szinte könnyebbség, hogy én most itt lakom Horvátéknál. Jó volna kíméletesen tudatnád Zsigával, mert sem én, sem az öreg nem merjük neki megírni. Ezerszer csókol szerető édes nénéd, Bernátné. Postscriptum, utóirat, légy erős és türelmes, kedves öcsém, és gondold meg, hogy más emberek is szenvednek. Hercegek, királyok, sőt, császárok, Istennek kicsiny férgecskéi, mind és mindjárt még meg nem tehetnek némelyeket azokból, amelyeket szeretnének megtenni. Gondolj, én rám is ki most 6 éve abban a nagy vakbélgyulladásban feküdtem, és utána 2 álló esztendőkig nem volt szabad gyümölcsöt érinteni, pedig majd meghaltam az utána való epekedésben. Evésről jut eszembe, hogy Vidonkánénak Orbánca van, szegény jámbor alig ha el nem patkol. Csókol ugyanaz. Krok uram nem talált semmi vezérfonalat a levelekben, amelyen elindulhatna. Kedvetlenül vette magához a ragasztmányokat, hogy megmutassa Fájnak, ki ezzel a szerencsésen oldotta meg a dolgát az ungvári gribi doktorral. Még ugyanis bent tárgyalt Krok apóval, keserves sírással rohant fel a kertész, bizonyos Kapor András, hogy a felesége haldoklik, vallotta, hogy itt van a doktor, hát ha talán beadna neki valamit, ha a tekintetes úr ide engedné. No, hogyne, bizonyosan bead neki. Nekem úgysem igen van szükségem. Szörnyen idegesítette a doktor jelenléte, ha egészséges volt, és hiánya, ha beteg volt. Milyen szerencse, akarom mondani, milyen szerencsétlenség, de csak menjen, édes doktorkám.